Továbbra is Boldoszky Gábor a vendégem, akit Romita művész. Az imént pedig arról beszéltünk, hogy hogyan jut el valaki ehhez a pályához, hogyan veszük észre az üstökösöket, a tehetség az hogyan mutatkozik meg. És akkor erre kötném azt a témát, hogy a díjakat hogyan kapjuk trombita művészként. Ugye neked van junior prima díjat 2008-ból, Liszt Ferenc díj 2013-ban kaptad, Bartók Pásztori díj 19-ben, és idén, bár ez nem díj, én az MMA levelező tagja lett. Ez mit jelent egyébként levelező tag?
Gyakorlatilag, hát először is nagy megtiszteltetés, hogy az MMA zenei tagozatának a tagja lehetek.
Ide hívják az embert?
Hát meghívják, igen.
Aha,
igen,
tehát nem lehet jelentkezni, tehát, hanem az, jönnék.
Hogy jönnék, mert szeretnék, hanem igen, ide meghívják az embert, és gyakorlatilag vannak a zenei tagozatnak ülései, és hát igyekszünk a magyar kulturális életben, zeneoktatásban a kérdéseket, illetve a tapasztalataink alapján ott segíteni, ahol tudunk.
Ez a pénz is jár? Nem csak a megtiszteltetés?
Jár, igen.
Jó, van, oké.
Okay.
Szóval az oktatásban hogyan tudtok így, hogyan lehet ilyen kis közösségileg, vagy ilyen, nem is tudom, mennyien vagytok, de hogyan tudtok belenyúlni?
Belenyúlni így konkrétan nem, de hát természetesen egy fantasztikus társaság először is, akikkel így összeülünk, és hát az adott témákról mindenki elmondja a véleményét, tapasztalatait. A zeneoktatás most egy kiemelt téma, azt hiszem azon gondolkoznak, hogy hát egyrészt hogyan lehetne vonzóbbá tenni, mert most a zeneiskolába a gyerekek jelentkezése azért jóval kevesebb, mint korábban volt. Én a zeneakadémián nem érzékelem, tehát ahogy korábban említettem, én úgy gondolom, hogy azért a zeneiskolai oktatás, mint struktúra összességében nagyon jó. Hát egyrészt az, hogy két főtárgy órája van egy növendéknek, tehát ugye, mint Németországban van egyszer fél óra, aztán kész, itt nálunk kétszer fél óra, vagy hogyha valaki úgy igényli és ügyes, akkor kétszer egy órát is kaphat. Nagy kérdés az nyilván, ez egy érdekes filozofikus kérdés, hogy mint valaki kétszer fél óra főtárgy, tehát egy hangszeres oktatás kap, és viszont kétszer 45 perc szólfést, hogy ez jó-e így, vagy ez hogy legyen, hogyan tudjuk a szólfés oktatást is attraktívá tenni, hogy az esetleg ne száraz legyen, hanem mert azért vannak, tehát kapunk olyan visszajelzéseket, hogy hát én nem szeretnénk járni, mert ez a szólfés úgy valahogy nyomasztja a gyereket, illetve hát most nagyon sok minden kinyílt, ugye a szülők dolgoznak, a gyereket elküldik rengeteg külön órára, a sport, ami bár szintén fontos, hát akinek van rá pénze, de tanuljon nyelvet is, táncoljon is, ami megint nagyon jó. Én úgy gondolom, ezek mind jók, de ahogy említettem, szerintem nagyon fontos a zene tanulás, tehát egy picikét ismerkedjen meg az együtt muzsikálás örömével, tehát egy zongorával való együttjátszás, illetve a zene tanulás folyamán olyan impulzusokat fog kapni, olyan élményeket, ahonnan máshonnan nem.
Ha már az oktatásnál járunk, és ez nagyon jó, hogy a zeneoktatást ezt behoztad. Az egyik dolog, ami eszembe jut, az, hogy a testnevelés ugye az kötelező lett, nem tudom most mennyi, heti 3 vagy 5, de hogy sokkal több, mint korábban volt. Hogy a zeneoktatással mi a helyzet? Hogy annál, és egyébként ugyanide tartozik a képzőművészeti oktatás, vagy legalábbis az ilyen alapismereteknek az elsajátítása. Szóval, hogy ezek így vetekednek egymással, vagy felmerül az, hogy esetleg zeneoktatás az egy alapoktatási rendszerben is legyen, sűrűbb legyen, mint nem tudom, az a heti 1 énekóra?
Nagyon jó kérdés.
Nem mondod.
Nagyon jó kérdés. Hát ezekről fogunk most egyébként az elkövetkezendő időben beszélgetni.
Bingo.
Ugyanis úgy érzik, most függetlenül attól, hogy hányan jelentkeznek, vagy nem jelentkeznek, de hogy valóban az általános iskolában az ének óra, hát őszintén szóval én sem emlékszem vissza úgy, hogy a szívem bizsergett az ének órán, hanem az egy olyan óra volt, ahol az ember aludt. És valahogy fel kellene dobni ezeket az órákat olyan zenehallgatással, hogy ugye a gyerekeket rengeteg impulzus érheti, és ugye most már
hát
ugye a mobiltelefon is ott van náluk, és hogy az internet világából is mennyi minden rájuk szabadul, hogy azt hogy lehet szűrni. Tehát, hogy minden esetre az szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy van klasszikus zene, direkt nem komoly zenének nevezem, mert ez nem feltétlenül komoly, mert lehet vidám is.
Volt is egy plakátkampány, egy komoly zene nincs. Ez
nem szomorú zene, hanem most nevezzük talán klasszikus zenének, hogy tudjanak róla, hogy van ilyesmi, és hogyha esetleg később vagy például a Műpának vannak fantasztikus ilyen gyerekprogramja is, illetve én is, hogyha tehetem, például van ilyen, hogy Rhapsody in School, ezt Németországban szervezik, és amikor valahova elmegyek koncertezni, akkor előtte-utána meglátogatok egy általános iskolát.
Így bejelentkezel, vagy erre van egy program?
Hát inkább ők keresnek meg engem, de például legutóbb olyan volt, hogy Észak-Németországban játszottam, megkérdezték, hogy el tudnék-e menni, oké, el tudok, hoppá, viszont 90-100 gyerek ült ott, egy ilyen általános iskolában, beültek, hát azért ott valamit nyújtani kell, hogy azok a gyerekek ugye azt végüljék.
Jól beszélsz németül, bocs?
Igen, a német nagyon jól megy.
A gyerekek néznek, nem mindegy.
Igen. Szóval nagyon érdekes volt, és akkor ott tulajdonképpen egy kicsit trombitálgatok nekik, viszek mindenfajta különböző hangszereket, ezt úgy értem, hogy a pikoló trombita, szánykül trombita, ugye ezek mind trombita, csak különböző méretűek, különböző nagyságúak, és éppen ezért másképpen szólnak. Aztán, hogy miért tanultam zenét, mit csinálok, miért vagyok most itt Németországban, és természetesen mindig kérdezhetnek, és hát múltkor is ugye volt 90-100 gyerek, hát mondom, nem is tudom, lehet, hogy 20-25 perc múlva vége lesz a dolognak, mert ugye kicsit majd fészkelődni fognak, nem képzeld, de egy órán keresztül ott ültek, és tulajdonképpen néma csend volt, nem is kellett őket fegyelmezni, nagyon izgalmas, jó kérdéseket tettek föl, úgyhogy beszéltünk fociról is természetesen, mert volt olyan, aki ott Bayern pólóban ült, és akkor hát persze, nyilván erre körül is.
Kiszedted a tömegből?
Persze. Jöttek, hogy akkor Ronaldo, vagy Messi, vagy akkor mi. Tehát úgy érzem, hogy ez nagyon jól sikerült, és hát az ilyen találkozók inspirálják a gyerekeket, hogy érdekelje őt, hogy egy picit tanuljon zenét. És aztán utána a kérdés, igen, hogyha a zeneiskolában van, akkor hogyan tudjuk vonzóvá? Tehát egyrészt nyilván, hogy azok, akik látszik, hogy komolyan gondolják, tehát nem csak egy gyerek megőrzés fél órára, hogy aztán a hangszerét bent hagyja, és akkor az tényleg csak kínlódás, otthon semmit nem gyakorol. De mégis akkor hogyan tudjuk ezt jól eltölteni, ezt az időt, akár zenehallgatással, énekléssel, hogy tudjuk ezt attraktívá tenni, és tovább lépve ezek a zeneiskolák, esetleg általános iskolába átgondolni, hogy az énekórák is mit kellene ott csinálni, és aztán hát nyilván én úgy érzem egyébként talán a zeneoktatást tudom csak ide nevezni, tehát én a konzis éveimmel visszaemlékszem, hát azok nagyon nehéz évek voltak, tehát négy nagyon nehéz év volt, mert mind a közismereti tanárok is nyilván nyomták a saját tantárgyukat intenzíven, ugyanakkor sokat gyakorolja, ugyanakkor vannak mellette a zenei tantárgyak, sok. Tehát én úgy tudtam ezt teljesíteni, hogy bizonyos órákra nem mentem be.
Ha.
Ami persze megint nem jó, de hát ugye nyilván ott is igyekeztem teljesíteni, az ember úgy kereste a kiskapukat, mert a gyakorlás volt a legfontosabb, aztán a zenei tárgyak, és aztán azért a közismeret is fontos volt. Tehát lehet, hogy egy picit át kéne globálisan is gondolni, mind a mellett, hogy azért a lexikális tudás is fontos, de hogy azért például egy általános iskolában a gyerekek hoznak a játszás, az nagyon fontos része az életnek, hogy nem mindjárt az legyen, hogy egy drukk alatt van.
Ja.
Szóval ezek ilyesmi témák is vannak.
Érdekes, hogy ugyanide kapcsolódik ez a szolféssel kapcsolatos gondolatod, amit még korábban beszéltünk, hogy a világ nagyon sokat változott. Az most az elmúlt 30 évben is, de az elmúlt 10 évben meg pláne, és hogy ma, aki tehát nagyon sok az impulzus, ezt is te mondtad, hogy sok impulzus éri a gyerekeket, hogy a szolfés oktatás az például ma hogyan lehet megreformálni, hogyan lehet izgalmas. Úgy, amikor, nem tudom, 3 másodpercenként kap egy új impulzust az okostelefonján egy 15 éves. Szóval, hogy nekik mennyire fekszik a klasszikus zeneoktatás, mennyire lehet letolni a torkukon, le kell letolni, illetve ebben, ha már innováció, akkor ebben vannak-e olyan törekvések, hogy a zeneoktatás az valahogy egy kicsit modernizálódjon.
Ebben most direkt nem látok be, ugyanis tehát ugye...
Nem csak Magyarországon, hanem ez globálisan.
Zeneakadémián is ugye, tehát én a főtárgy oktatással foglalkozom, és a Zeneakadémián már ezek megint teljesen másképpen működnek. Csak azt tudom, tehát önmagában ez a dolog, hogy kétszer fél óra főtárgy, és kétszer 45 perc szólf, és egy kicsit fura, és aztán...
Én akartam zenét tanulni, de szólf, és tőleg kirázott a hideg, és valószínűleg amiatt nem, meg lehet, hogy hülye is voltam hozzá, de a lényeg, hogy nem.
Tehát két oldala van a dolognak, tehát egyrészt ugye a Kodály módszer és a szolfés, az egy fantasztikus dolog, mert ezt emlegetik külföldön, és fantasztikusan szolmizálnak külföldön. Én azt olyan visszajelzéseket viszont szoktam főtárgy tanároktól kapni, hogy szolfés órára jár, de mégis bizonyos dolgokat a főtárgy órán nem tud megcsinálni, tehát nem tudja, hogy a kottában meg milyen hang van. Tehát picit itt egy kicsit talán összevasalni a dolgokat, de igazából tehát nem látok bele ebbe konkrétan, hogy ez hogy működik.
De ötleted van?
Nem. Nincs. Így tehát a szolfés oktatással kapcsolatban abszolút nincsen, de minden esetre szóval ez, a zeneoktatás egy csomag, amiben hozzátartozik a szolfés. Ezt mondjuk Ausztriában úgy csinálják, hogy a főtárgy tanár csinálja egyben a szolfést is. Tehát hát az most megint jó kérdés, hogy heti fél órában hogyan fér bele az, hogy a gyerek játszik a hangszeren, és akkor még megtanulja ABC-s névvel a hangokat a kottában, de hát például Ausztriában, a zeneiskolában én úgy tudom, hogy ez így működik, legalábbis ott, ahol ezt mesélték. Nyilván ez a másik véglet, tehát ez se jó, tehát legyen szolfés, az fontos, de hát úgy valahogy megtalálni az arányt, illetve hát... Hát valószínűleg egyébként ez is tanárfüggő, tehát nyilván lehetnek olyan tanárok, akik ezt úgy oktatják, hogy a gyerek inkább megrémül, és aztán vannak olyanok, akik lelkesítően tudhatni. Tehát ezt se szabad általánosítani, de hát azért ezt talán át kell gondolni.
Ugyanide eszembe jutott, aztán nem akarsz, meg nem tudsz, akkor nem válaszolsz, de a mesterséges intelligencia a zeneoktatásban szerinted meg fogja találni a helyét?
Hát nyilván a számítógép tud valamit komponálni, meg most már talán van is valami zenedarab, most hirtelen nem tudom, amit a mesterséges intelligenciával befejeztek.
Én most itt konkrétan a klasszikus zeneoktatásra gondolok, tehát az akusztikai hangszerek oktatására.
De számomra ez elképzelhetetlen, tehát a zene, az élő koncert, legyen az mondjuk a klasszikus zene, de bármely más, vagy egy számítógép, azt szerintem ez összehasonlíthatatlan. Ugye a zeneoktatásban is mi egy az egybe, tehát ott van a növendék, aki játszik valamit, és aztán én ugye meghallgatom őt, és rögtön tudom, hogy mind szeretnénk javítani. Az én tanításom folyamán mindig dicsérettel kezdem a dolgot, hogy motiváljam őket a munkára, illetve az önbizalmukat jól felpumpáljam, mert hogyha ez megvan, akkor nagyon sok görcs magától kioldódik, és aztán sok apró probléma, vagy nagyobb probléma is magától meg tud oldódni. Ha nem, akkor szépen te mint tanár egyben egy kicsit ilyen pszichológus is vagy, hogy mik azok a mondatok, amik arra az adott növendékre a legjobb hatást gyakorolják. Tehát van úgy, hogy valakinek egy kicsit egy keményebb mondat, de legtöbbször inkább, hogyha szeretettel veszed őket magadhoz, illetve...
Azt mondtad, nem vagy őrmester.
Nem vagyok őrmester, mert saját maguknak gyakorolnak, és hogyha azt látom, hogy dolgoznak, akkor nyilván én is olyan energiákkal tanítok, illetve ha nem, akkor meg kell beszélnünk, hogy oké, de akkor majd egy más pályát kell választani, mert nem tudsz majd elhelyezkedni, hogyha egy középszerű zenész leszel.
De itt már drámákról beszélünk. Volt már, hogy ezzel szembesítettél a diákot?
Tehát ugye hála Istennek minden egyes növendékem el tudott zenei pályán helyezkedni, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta a saját életútját, ami nyilván mindig lehet csiszolni, javítani, vagy változtatni. De hát vannak azért néha olyanok, hogy két teljeik vannak önmagukkal szemben, a zenészpályával szemben, az élettel szemben, ami nehéz, vagy nem. És hát ilyenkor okosan kell fogalmazni. Tehát nagyon érdekes, hogy kinek melyik hibáról beszélsz, melyik hibáról nem beszélsz. Nem lehet azért 10 dolgot mondani, hogy ez mind-mind rossz, hanem szépen fokozatosan, milyen sorrendben korrigálod a hibákat, talán a legfontosabbat először, vagy olyat, ami gyorsan megold, akkor sikerélménye van, illetve mi az a mondat, amitől nem legörcsöl, vagy leblokkol, hanem kinyílik, és az órán tulajdonképpen sokkal jobban tud teljesíteni, mint esetleg, mikor önmaga gyakorol. Ez egy fő cél.
Neked vannak kételjed az életben?
Alapvetően nem. Kételjeim nincsenek igazából, hát nyilván az ember gondolkodik dolgokon, de ez nem kételj, hanem egy folyamatos tanulás, tapasztalás, az ember mindig tanul újat, az élet olyan helyzetekbe hozza, ahol helyt kell állni, és akkor, hát akkor nem kételkedni kell, hanem gondolkodni, hogy hogyan tudod megoldani.
Na jó, van, mi lesz még idén?
Hát idén meg volt az utolsó szólókoncertem Frankfurtban, ez egy csodálatosan szép koncert volt. Hát egyrészt én nagyon sok fajta klasszikus zenét játszom, barokkot, klasszikust, romantikust, és nagyon fontos számomra a kortárs zene is. Ugye, mint egy szólista, előadó művész, fontos célom, hogy motiváljam a zeneszerzőket, hogy minél több darab szülessen a trombita számára, amiket ma én fogok játszani, de holnap után már akár a növendékeim, illetve a következő generációk. Ebben az évben 4 ős bemutató volt, aminek nagyon-nagyon örülök. Frankfurtban például pont egy ilyen volt, és Ötvös Péter is komponált számomra egy nagyon szép darabot trombitára, orgonára, aminek a bemutatója most ősszel Kölni Filharmóniában volt, de Budapesten május 7-én a Művészetek Palotájában lesz ennek a második bemutatója, vagy az úgynevezett magyarországi bemutatója, ez lesz a második koncertünk, ahol ezt játszani fogjuk Ivéta Apkánával. És hát egyrészt az a további ősbemutatók, Prágában is lesz például a Prágai Tavasz, ahol egykor versenyeztem, és nyertese voltam ennek a versenynek, most izgalmas lesz visszatérni ebbe a fesztiválba, kiállni és játszani. Szilvia Bodorova, a komponista, aki komponált számomra egy trombita versenyt, épp most a napokban érkezett meg a kottája, illetve hát a legaktuálisabb CD-m, Versailles albumnak hívják, ez francia barokk és koraklasszika zené.
És még CD-n adott ki.
Hát igen. Nem csak CD-n, ez most már fönn van mindenfajta streaming.
Jó, csak hogy a klasszikus zenében ez egy fontos dolog, nem?
Tehát igen, hát CD-n is megjelent még, de most már ez mindenfajta fórumokon fönn van. És hát ennek a műsorát, ennek a Versailles programnak a francia koraklasszika és barokk zenedaraboknak majd lesz egy turnéja tavasszal is. Tehát ezt a műsort is játsszuk majd sokat. Következő évben, illetve hát lesz egy egzotikus utazás, Hongkongba megyek legközelebb januárban, ahol ezt az említett Fuzzy Side trombita versenyt fogjuk játszani.
Kalandos. Gábor, én nagyon köszönöm, hogy itt jártál és megismerettelek.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves fiúk, lányok, Boldocki Gábor trombitaművésze beszélgettünk, és ez volt már a Szabad Esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra, Czoller Andi nevében is köszönök el tőletek, szevasztok!
Sziasztok!